Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt Glac Ferenc elnök úr, azért üdvözlöm külön, mert olyan akadémiai elnök, mint ő, aki annyira szerette a mezőgazdaságot. Ilyen nem lesz több. Hölgyeim és uraim, én sokkal fegyelmezetlenebb előadást fogok tartani, mint kiváló elődeim. Más módon próbálom megközelíteni a hungarikumokat, mégpedig csak olyan témákról beszélnék, mert nagyon sokkal lehetne, aminek különleges előzményei vannak és Magyarországhoz kapcsolódnak. Az egyik a haltenyésztési terület. Miért? Ha valaki a magyar gazdaságtörténetet ismeri, akkor abból meg lehet világosan állapítani, hogy Magyarország költségvetése mindig devizahiányos volt. Mivel csináltunk egyensúlyt évszázadokon keresztül a középkoronát? Szarvasmarhával, borral és hallal. Mert Magyarország a Duna-Tisza szabályozása előtt hal eldorádó volt, ezeken az ártereken iszonyú mennyiségű hal keletkezett, hiszen optimális viszonyok voltak, és ezeket szárítva, füstölve vittük egészen Észak-Lengyelországig. Nagyon híres volt a magyar hal, ki gondolná ma. Ma is híres. De ezzel még nincs vége. Tulajdonképpen nagyon hamar alakult meg Magyarországon egy haltenyésztési kutató 1906-ban. Hol tették volna ezt meg? Budapesten. Rájöttek, hogy ez nem lesz hosszú távon jó megoldás. Az 50-es években letelepítették Szarvasra, és nagy arányú fejlesztésekbe kezdtek. Nagyon jó munka folytott, és Magyarország belépett 1967-be az Élelmezésügyi Világszervezetbe. Óriási botrány volt a szocialista táboron belül, hogy képzeljük mi ezt, ez is hungarikum. De óriási volt a hatása, mert a FAO azonnal észrevette, hogy Magyarországon érdemes nemzetközi tudásközpontot létrehozni, először a szarvasi kutatóban, nagy fejlesztéssel, itt képeztük a fejlődő országok nagyon sok halszakemberét, és megcsinálták a világ első temperált vízű halszaporító gazdaságát 100 halombattán. Csodás létesítmény volt, sajnos a rendszerváltás után privatizálták, és meg lehet nézni, mi maradt belőle. Az is egy fejlesztőközpont volt a FAO pénzéből. Tehát világhírű volt már akkor a két képző helyen keresztül Magyarország, de valakiről külön beszélnem kell, és ez Vojnarovics Elek, az édesvízi haltenyésztés pápája. Ő tulajdonképp alapvető felfedezéseket tett az első 47-be, amikor megoldotta a süllő ikra mesterséges keltetését úgy, hogy vízpermet kamrába tette az ikrákat, és fantasztikus eredménnyel keltek ezek az ikrák. Megszabadította attól a környezettől, amiben mindenféle kórokozó meg a penész tönkretette volna az ikrát. Forradalmi dolog volt, ezt még németül publikálta, az egész világ azonnal átvette. 61-be. Megoldotta azt, hogy ne ragadjon össze a pontyikra, mert emiatt nem lehet mesterségesen keltetni. És ő találta ki a karbamidos sós fürdetést, ami lehetővé tette, hogy ezek szabadon keringjenek a keltető vízbe. Ezt Izraelbe közölte a Bamidgek folyóiratban angolul. Az egész világ egy év múlva ezt a módszert alkalmazta. Forradalmi lépések voltak, és az édesvízi mesterséges haltenyésztés alapja. Beléptünk a FAO-ba, Vojnarovicsra rácsapott az Élelmezésügyi Világszervezet, és azonnal elküldte először Nepálba, hogy ott építse ki a haltenyésztést, és egy epizódot legyen szabad elmondanom, hogy milyen ember volt. Én 68-ban a kasmiri miniszterelnök baromfi tanácsadója voltam, titokban a fiának terveztem nagyüzemi baromfi telepeket, ezt az állam nem nagyon tudta, de hát azért ott is van ilyen trükk. Nem is az érdekes, egy hete voltam Srinagarban, Kasmír fővárosában, egyszer csak betoppan a Lexi bácsi. A csodálkozástól nem kaptam levegőt. Hát Nepál az 1500 kilométerrel arrébb van, és a Himalája a kettőn között. És kérdezem, Lexi bácsi, hogy kerülsz ide? Én gyerekkorom óta ismertem. Hát azt mondja, repülővel. És mondom, és a pilóta, hát az a király fia, és a repülő a királyé. Azt mondod, hogy a sofőröd a király fia, és a király repülő a szolgálati járművel, azt mondja, persze. Egy magyar halász, idáig is eljuthat. Elképesztő volt. Ilyen ember volt egyébként is az egyetlen szakértő, aki nem csak tudós volt, hanem ha megkérték, és adtak neki 1000 munkást, hogy építsenek 3 hónap alatt egy komplett hallgazdaságot, megtervezte és megcsináltatta művezető szintig. Venezuelába is, Indiába is, mindenhol. Ezért volt ő igazi nagy tekintély, és rengeteg nemzetközi kitüntetést, és egy szenzációs jó humorú ember. Nokdacu. Úgyhogy ennyit erről, de kérem, tulajdonképpen, hogy folytassam, ugye ma is nagyon színvonalas a magyar halászati kutatás. Az anyagi forrásaink ugyan nem olyan óriások, de Szarvason kitalálta a Haltenyésztési Kutatóintézet működik, ez főhivatású kutatóhely, de Keszthelyen, Kaposváron, Gödöllön is nagyon jó halasiskolák vannak. Bercsényi Miklós barátom is itt van, látom, örülök. És külön örülök, hogy nem a Vidi meccset nézi ez a tisztelt csapat, mert ez a konkurenciánk. Ketten exkluzálták magukat, hogy oda kell, hogy menjenek a fiaik miatt. Úgyhogy ez nagyon nagy megtiszteltetés. Kérem szépen, ponty. Közép-Európában ez egy vezérhal. A világ sok részén szeméthal, illetve horgászhal. Mi nagyon szeretjük a németek is, a csehek is, a lengyelek is, ezért nagyon fontos ezzel foglalkozni, és Szarvason létesült először a világon egy olyan genetikai, nem sokat látszik, itt vannak első olyan génbank, ahol a legkülönbözőbb helyről származó pontyok fenntartása és nemesítése történik. A sülőnevelés az egy borzasztó fontos kérdés, mert kiváló minőségű hal, és a mesterséges szaporítása nem egy egyszerű. Ugye Vojnarovics megcsinálta a különleges ikra keltetési technológiát. Ma a sülőbe Szarvason, és persze mások is közreműködnek itt, nagyon eredményesen tudják úgy átprogramozni a sülő tenyészállatok tenyész kondícióba hozását és mesterséges szaporítását, hogy a tenyésztési szezont előre lehet hozni, atipikus időre, ugye a sülő koratavasszal ívna, elkezdenek nőni a picik, sok a probléma, zárt térbe előre lehet hozni az ikráztatást mesterséges módszerekkel, és már előnevelni az ivadékokat bizonyos nagyságra, és mikor kezdődik a szabadba a vegetációs idő, akkor lehet kitelepíteni, és így a sülő piac életségig történő elkészültét töredékére lehet rövidíteni. Óriási jelentőségű. És találtak olyan géneket, ami lehetővé teszi, ami hajlamossá teszi a sülőt, hogy tápot is egyen. 1-2 gén, 3-4-5, még pontosan nem tudjuk, de van ilyen. Sok minden van, amit még nem tudunk, de óriási a jelentősége. Miért fontos az intenzív nevelés? Mert tulajdonképp a hal függetleníthető a vízhőmérséklet emelésével, meg tudjuk növelni a növekedését, mert intenzív az anyagcsere, 4 fokonként a duplájára. Azáltal, hogy a környezetet mesterséges tudjuk szabályozni, bármikor szaporíthatók és nevelhetők. És ráadásul intenzív kultúrában egységnyi mennyiségű hal 1000 mennyiségű vízbe állítható elő. Ez elképesztő előny, ezért nem csodálkozhatunk azon, hogy az intenzív rendszerek terjednek, nem csak Magyarországon az édesvízi halászatban, hanem a tengeri halak tenyésztésében is. Elkerülhetetlen. És itt a magyar kutatók igen-igen jól teljesítenek, holott a nemzetközi összehasonlításban töredék pénzük van kutatásra. Ez nem új dolog, de a magyarok kezdenek hozzászokni, hogy 1 dollárból 3-szor annyi cikket írnak, mint egy nyugati. Harcsanevelés. Ez egy óriási jelentőségű dolog. Bercsényi Miklós itt van mellettem. Tulajdonképp az történik, ami a baromfi tenyésztésben 30 évvel ezelőtt. Többféle harcsa vonalat összegyűjtenek a világról. Ezeket lefejik, összekeverik az iklát és többféle vonal hímjeinek a spermájával. Csinálnak egy óriási génbankot mesterségesen. Ezeket standard körülmények között ezt a keveréket felnevelik, és a legjobbakat kiválasztják, és amikor megvannak a legjobbak, azok a DNS minta alapján meghatároznak, hogy melyik a szülő, és azoktól szaporítják a következő generációt. Óriási mértékben lehet az szelekciós előrehaladást megnövelni. Itt az lesz a gondjuk, ez biztos, hogy siker lesz, hogy ne legyenek túl rokon tenyésztettek, majd később a populációt, mert ez mindig fölép. Mennél ügyesebben szelektálunk, annál hamarabb szaladunk be a rokon tenyésztésbe, de ezt végigjárják a marhások, a baromfisok, én is még régen halaskoromban is. Meg fogják oldani. A világ egyik legjobb minőségű hala, ezek a különböző tokférék, ezeknek is folyik a tenyésztése és visszatelepítése a természetbe. Van egy nagyon érdekes új fejlemény, a tóatóban rendszer, ez a tengeri haltenyésztésben is hasonlóan működik, és ez párhuzamosan fejlődik az édesvízi rendszerekkel. Itt arról van szó, és itt ez a legizgalmasabb benne, talán ez nem kevesebb fénykére. Itt vannak különböző pici tavak, ezek úsznak egy nagy tóba. Mondjuk intenzív sülőnevelés történik a kicsi tavakban. Ezeket persze mesterségesen, de kis energiával, friss vízzel látni, ott a tó mellette. Az összes maradék, ami még mindig értékes, az bemegy a nagy tóba, ahol pontyok meg mindenféle más hal van, és plankton. Ezek hasznosítják az értékes halak által elherdált takarmányból fejlődő planktonokat. Ez a tóban-tóban rendszer, ez működik ma több helyen már a tengeren is, ahol tengeri fajokkal történik, és fantasztikusan hatékony. És környezetkivélő, mert ez is fontos ma már. Egy másik érdekes terület, ennek is az előtörténete különleges, azért is került ide, már önmagában ez is hungarikum. Kérem szépen, digitális képalkotó rendszerek alkalmazása az állattudományokban és más tudományterületeken. 1982-ben lépett be Magyarország a világbankba, mérhetetlen politikai felháborodás a szocialista táboron belül, mert a világban történő belépésünkkel azok a programok, először a növénytermesztés, utána az állattenyésztés, amelyekbe belekerült, mentesült a retteget kokomista alól. Mi volt az, már sokan nem emlékeznek, egy olyan kőkemény listarendszer, ami a csúcstechnológiák szocialista országban történő exportját tiltotta. És ezt be is tartotta. Na most, amelyik ország világbanki kölcsönt nyert, és Magyarország volt az egyetlen, ami kutatásra is kért ilyet, és megkapta, így lett a Gödöllői Biotechnológiai Kutatóközpont, és így lett Kaposváron a multidisziplinális digitális képalkotó rendszerek központja. Itt komputertomográf, mágneses rezonancia tomográf, olyan színvonalú berendezései kerültek ezen a éven Kaposvárra, azért adta a világban, hogy orvosok, állattenyésztők, anyagtudományok együtt dolgozzanak és hasznosítsanak borzasztó értékes rendszereket. Tehát kifejezetten interdisziplináris kötelezettséggel járt. És hogy ez milyen sikeres, ez a központ eddig több mint 2000 publikációt tett közzé, ebből kb. 1100 orvosi, 700 állattudományi, 100 anyagtudományi, hosszan sorolhatom, de amellett, hogy évente 40-50 ezer embert meggyógyítanak, meg megvizsgálnak 20 ezer állatot, úgyhogy semmi probléma nincs, mert különleges az infrastruktúrája, erre lett megépítve, ez azért nem semmi. És a világban ennek nagyon örült, le is jöttek ellenőrizni, hogy betartjuk-e, mert azt mondták, ha orvosok kérik ezt a pénzt, nem kapják meg, ha állattenyésztők külön nem kapják, de együtt, ha ez interdisziplinális, igenis, föloldják a kokomlistát, és a Gaspar Weinberger személyesen írta alá Magyarország legmodernebb tomográfiainak az ide telepítését Magyarországra. Itt miniszterelnökök is ide jártak, itt vizsgálták őket, ha bármi nagy bajuk volt, sokkal jobb volt, mint bárhol a környéken. De az állatokat is itt vizsgáltuk, és erről most egy kis, rövid összefoglalót lehetetlen. Itt felsorolhatta egy 7-800 cikket, nincs értelme. Nagyon sok állatfajjal dolgoztunk, hallani is, de arról már beszéltem, többet nem fogok. De valamit arról, hogy hogy működnek ezek. Nem tudom, ki volt már CT-n, meg MR-en. Az egyik egy röntgengép, ami tulajdonképp körbeforog a paciensen, és azáltal, hogy minden szövetünk másképp nyeri el a röntgensugarat, ebből egy bonyolult komputerrendszer megkonstruálja tulajdonképpen a különböző sűrűségű, átbocsájtó képesség alapján különböző színű szöveteinknek a térképét. Na, borzasztóan leegyszerűsítettem. Tulajdonképp ketten kaptak ezért Nobel-díjat, Hounsfield és Cormick, csak az az érdekes, ezt elmondom azért, az első CT-felvétel 9 napig készült Oxfordban. Most 3 nyulat egyszerre, 20 másodperc alatt vizsgálom meg. 15 hússertést egy óra alatt. Ennyit fejlődött, és ráadásul sokkal pontosabban, mint akkor azt a 9 napos vizsgálatot megcsinálta. De ehhez a komputerizációnak kellett elképesztően fejlődni. Az MR az egy más tészta. Azért is Nobel-díjakat kaptak, és most brutálisan egyszerűsítek. Képzeljük el, hogy minden emberi és állati test tulajdonképp 2/3 hidrogénből áll. 2/3, ami egy proton. 2/3, ilyen egyszerűk vagyunk egyébként. Most tulajdonképp, amiért a Nobel-díjat kapták, az az, hogy ezeknek a protonoknak épp úgy pólusaik vannak, mint egy mágnesnek. És ha nincs mágneses tér, akkor a bennünk lévő protonok össze-vissza vannak a pólusai, képzeljük el egy hadsereget díszemlén, egyik fekszik, másik áll, bármilyen pozícióban lehet. Ha most ezt a csapatot erős mágneses térbe helyezem, akkor mind egy irányba vigyázva áll, és a pólusaik egy irányba áll. Ha ezeket a vigyázva álló protonokat adott frekvenciával meglövöm rádióhullámokkal, ezek beállnak derékszögbe elhajolva egy irányba. Közben felvesznek energiát. Amikor megszüntetem a mágneses erőt, illetve a rádióhullámokat, ezek visszapattannak megint vigyázálásban, mert a mágneses tér megmaradt, de kiadnak egy kis energiajelet. Most képzeljük el, hogy ezeket az energiajeleket detektálja egy detektor, és komputerbe vezeti, amelyik a sűrűség alapján ezekből képet csinál, mert minden szövetünknek más a hidrogén sűrűsége. Mindennek, és ebből a szürkétől bármilyen szint lehet hozzárendelni, tökéletes anatómiai képet kapom. Ez tehát nem röntgen, ez mágneses rezonancia jelenségén alapul. Én azt mondom, protonkórust vesz föl a detektor. És ha erős a kórus, az sötétebb színű lesz a képen, ha ritkábban szól a kórus, az világosabb. Nagyon brutálisan egyszerű, ha fizikus van itt, megkövezélte. De nagyon soká lehetne erről mesélni. Mindegy, Nobel-díjat kapott Bloch a Stanfordról és Purcell a Harvardon 52-ben. De az első használható MRI pont a komputerizáció fejlődésével csak sokkal-sokkal később lehetett gyakorlati alkalmazás. Na most ezek a rendszerek, meg legújabban már PET-CT és PET-MR-ek is működnek ebbe a központban, ezt nem mondom el, mert ebbe én is belezavarodnék, meg ennyi idő. Nincs. Tenyésztési programok. Részvevő munkatársak nagyon sokan vannak itt, és azok a cégek, amik az általam ismertetett programokban szerepet kaptak és támogatók voltak. Az első a Tetra Kft. Ez Magyarország egyetlen olyan cég, amelyik igazi világcég 60 országba exportál. Egyrészt baromfit, az borzasztó sok, az 5 kontinens mindegyikére, ezért hatalmas tenyésztőkapacitása van, különböző technológiába kell egyidejűleg vizsgálnunk a különböző keresztezési konstrukciókat, mert van olyan ország, ahol ilyen padlós tartás van, vagy ilyen, mindenhol más. De ezeknek mindenhol jól kell szerepelni, tehát gyakorlatilag 150-200 ezer tesztmadár dolgozik egy évben azokon a tesztállomásokon, amik Kaposváron, kisebb mértékben Óváron, de főleg a Tetrának a központi hatalmas telepei, amelyeket képzeljünk el úgy, hogy szuper technológiával. Ha megnyomok egy gombot, ott olyan klíma van, ami itt a díszteremben soha nem volt, nem is lesz. És olyan tiszta a levegő, hogy nincs semmi fertőző önök. És ugyanilyenek ma a nagyüzemi nyúltelepek is. Mi el se tudjuk képzelni. A higiénét és a feltételeket. De az, hogy ezeket a teljesítményeket ezekkel elérjük, nem lehet másképp. Na most a Tetrával 15 éve dolgozunk a komputertomográffal. Itt látjuk, hogy itt tojások mennek be, itt pedig egyszerre három csirke. 20 másodperc, 20 felvételt csinál róla, és kirajzolja folyamatosan, hogy mi a belső test összetétel, meg a tojásé. Miért kell ez nekünk különböző piacokra eltérő típusú zsírtartalmú, hústartalmú állatok, és különböző összetételű tojások kellenek. A tésztaipar gyermelynek nagy száraz anyagú tojás kell, debés kell, kevés fehérje, sok sárgája. És a szelekciót tomográfval gyönyörűen meg lehet csinálni, plusz lehet olyanokat is, hogy a csirkék kelésére hogy hat, hogyha a tojások különböző összetételek. Megnézzük a CT-n, szétszedjük, sok zsír van benne, kevés, fantasztikus dolgokat lehet anélkül, hogy bántanánk az állatot. Ennek ez a lényege. Élő állapotban történik minden, és nagyon gyorsan. Azonnal van információ. Testösszetételváltozás tyúkoknál. Mit gondolod, miért fontos ez? Ahhoz, hogy maximális teljesítményt produkáljon a tyúk, pontosan beállított optimális zsírtartalmának kell lenni. Se több, se kevesebb. Most hogy tudjuk tulajdonképp nyomon kísérni egy kísérletnél, vagy egy genetikai programnál? Folyamatosan CT-zni kell a tyúkokat különböző időben, és különböző szempontból, hogy optimalizálni tudjunk. Nem kell levágni, hogy ugyanarra az állatra van szükségünk több időben, ahogy akkor előre megy. Van olyan nap, hogy több százat CT-zünk. Most már a munkánk alapján van olyan tenyésztővállalat, aki az istálló végén tesz is tomográfot épített. Külön. Nem egyet. És naponta 1500 húscsirkét tomográfálnak. Azt mondják, hogy ha előbb jöttek volna rá, mint mi 15 éve, akkor még előbbre lennének, ők csak tavaly kezdték alkalmazni. Angliában, meg egyet Amerikában. Minden gazdag ország megteheti. Ezzel nem részletekkel nem terhelem önöket, menjünk tovább. Húscsirkék CT-vizsgálata hasonló célból történik bábornával. Mindjárt mutatok egy nagyon érdekes képet. Ha a csirke átmegy a CT-n, minden felvételnél a sugár elnyerő képesség alapján pontosan meg tudjuk mondani, hogy melyik vonalnak és ivarnak mennyi az izomtömege, ez a mellcsúcs, ez pedig a combrész, ez pedig a zsírrész. Mert a diagram tulajdonképp a röntgen sugár átbocsátó képességet képezi nekünk le, amiből kvantitatív analízis lehet. Csak ez grafikailag ilyen gyönyörűen lehet színezni, nem is mi csináljuk, hanem a komputer. De ez 20 másodperc, 3 állat. Bődületes mennyiségű adat, mert egy-egy ilyen görbe, amit itt látunk, ami itt csak ennyi, ez körülbelül 40 ezer pixel adat. Egy. És 20 van mindegyikből. Tehát az információ mennyiség az brutális. Na, menjünk tovább. Libamáj tradicionális magyar csúcstermék. Éppen most mondják, hogy most már Kínába is nagyon kellene. De ugye az állatvédők mindig támadnak minket, hogy ez ilyen életveszélyes és kártékony. Mi csináltunk CT-vel olyan programot, hogy hizdaltuk a libákat, közben folyamatosan CT-ztük őket. Itt van itt a liba a CT-be, itt megy be, nem is kell altatni egyébként, imádja. Itt vannak a felvételek, és így lehet a májat látni, és itt van 14 napos, 15, 17, 19 hetes korban, hogy nő meg tömésre a máj, és abba hagyjuk a hizdalást. Gyönyörűen, 2 hétig nem eszik semmit alud, elpusztítja és felhasználja a májában lévő zsírt. Mert alud magát is hajlandó megtöbni, mielőtt ősszel vándorútra indul, sokat eszik, és az evolúció csodája. Mert egyébként a normális madár a bőr alatt, meg a hasüri kavitásba rakja a zsírt. De a lúd még a májába is plusz el tud rakni rengeteg zsírt, anélkül, hogy beledöglene, és ez két héttel meghosszabbítja a túlélését. És ezért az egyiptomiak erre rájöttek, és azért izdaltak tudat, mert tudták, hogy ez alkalmas. Tehát így is lehet szelektálni, ha töméses izdalás van, de mi megcsináltuk azt, ha nem tömjük, és szétével nézzük a dolgokat, mi történik. Itt van egy képsorozat, ezek olyan ludak, amiket nem töméssel, hanem amennyit akar, annyit eszik egy program szerint, és magát izlalja. És óriási változatosságban, hogy melyik lud mekkora májat tud magától kifejleszteni. És így lehet szelektálni olyan vonalakat, mert jól öröklődik, hogy tömés nélkül is nagy mája lesz. És akkor azok az országok is addig nem akarnak venni, ész nélkül vesznek, meg is mondták előre, ha ilyet tudunk szállítani, korlátlan a piac. Alá szolgálja zöldek, meg állatvédők. Még nem tartunk itt, de lehet. Házi nyúl, hogy kerül ez ide. Tiszta hungarikum, Magyarország a 70-es években világvezető volt a nyúltenyésztés nagyüzemi formáinak a kialakításában. És hatalmas exportpiacunk volt, és nagyüzembe is, és kisüzembe is történt a termelés. Úttörő volt Magyarország, most már kifejezetten nagyüzemi állat nincs háztáji. Egy korszerű nyúltelepen 2 millió nyulat csinálnak egy évben. Ha egy ilyen istállóba bemegy valaki, a levegő az olyan, mint a tengerparton, a kis nyulat kiveszi a ketrezből és megszagolja, mintha plüss állat lenne, tökéletesen tiszta, és ha jön a svejci, és azt mondja, most nekem kell a nyúl, egy gombnyomásra átalakítják a ketrezes istállót olyanra, ami a svejci törvénynek meg, és abba hizlalnak. Ha a német jön egy gomnyomásra, az egész 20 000-es istálló pillanat alatt átalakul, amit a német előír. Magyarországon vannak ezek. Fogalma sincs az embereknek, hogy hol tart ma az agrárgazdaság egy pár szektora. Mi is minden precíziós. Ha bemegy valaki olyan a levegő, hogy itt rosszabb. Már azonnal ott ordít minden komputer, ha ilyen levegő van. Rendkívül eredményes szelekciós program, egy Szentvő Zsolt akadémikus itt van köztünk, ő vezeti ezt a csoportot. A nyúl szelekcióban a világon egyedülálló, hogy egy különlegesen értékes, most a világ legjobb nyúl vonalát alakították itt CT szelekcióval. Itt vannak, hogy ezek különböző stációk voltak, először gerinc, comb, összes izom. Most még egy olyan dolgot mutatok. Comb tömegre hizlaló szelekció. Látjuk azt, hogy nagyon jelentős eltérések lehetnek, ez várható is volt, hiszen jól öröklődő tulajdonság. De ami biológiailag borzasztó érdekes, az a következő, elkezdtek teljes testzsírtartalomra is szelektálni meg soványságra. Hát CT-vel ez fantasztikusan gyorsan lehet csinálni, és hatékonyan. Látjuk, hogy hány síkot veszünk föl, ott vannak azok a kis csíkok, az mindegy felvétel sík. Ez legalább 2 millió adat egy nyúlról. És nézzük meg, hogy miért az eredmény. Erre aztán senki nem számít, szerintem biológiai nonsens, de igaz. Van ilyen. Látjuk, hogy a zsíros nyúl a soványjal szembe, szaporaságba, melegbe nagyon megveri a soványt. Tulajdonképp nem meglepő, mert azt tudjuk már másállatok, hogy bizonyos zsír mennyiség alatt a reprodukció kárt szenved. Lehet olyan tyúkot tartani, ha 12% alatt tartom a teljes zsírtartalmat, egy büdös tojást nem tojik egész élete végéig. Amint kicsit megemelem, rögtön jön belőle. Mert ha kevés a zsír, blokkolja a hormonális rendszer az ovulációt, egyébként embereknél is így van, hosszú távfutó nőknél többek között, akik bizonyos soványsági lépnek, túllépnek. Minden állatra érvényes. De hát a nyúlra is, és azt viszont nem tudtuk, hogy ez gyakorlatilag melegben még jobban érvényesül, mert ilyen adat sehol eddig nem volt, úgyhogy megint egy pár impaktos cikk lesz, ahogy a szerződéket ismerem, vagy talán 10 év múlva majd egyszer listázom. Sertés program, rengeteg vizsgálatot végeztünk, csak egy nagyon érdekeset emelek ezek közül ki, ez még akkor, ez a szív teljesítményre történő szelekció. Itt CT és MR együttes alkalmazásáról volt szó, a világon egyedül ezt mit csináltuk eddig meg. Először megcétézzük a sertést, ahol pontosan megállapítjuk, mennyi benne a hús, az izom. Utána azonnal átmegy az MR-be, ahol EKG vezérelt MR felvételekkel pontosan megmérjük a szív teljesítményét. Tudjuk azt, hogy mi a pulzus, a frekvencia, mennyi a szív térfogata, és akkor ki lehet számolni, hogy egy perc alatt mennyi vért lökött ki a rendszerbe. És ha ezt viszonyítjuk az izomtömeghez, akkor tudunk rá szelektálni. A sertéseknél az a baj, hogy túlságosan jó disznót csináltunk, túl gyorsan nő, túl sok hús termel, de a szíve nem bírja. Tehát most a szív teljesítményét szelekcióval növelnünk kell, és kidolgoztunk erre egy ilyen módszert, elképesztően hatékony, ami az emberorvosokat viszont borzasztóan érdekli, ilyen pontosan lehet 3D-s rekonstrukcióval a szívet egy MR felvételből rekonstruálni, tehát tökéletes. Egy generációs szelekció teljesen elkülönül a két populáció, látjuk, még átfedés sincs. Egy generáció. Ettől, amikor egy orvosi kongresszuson előadtam, ledöbbentek. Mert ez ránk is érvényes. A sertés genetikailag 90%-ig, vagy még több mértékben azonos velünk. És ugye megy most a génmódosítás, hogy sertés szívet lehessen emberbe ültetni, kilöködés veszélye nélkül. 16-20 gént kell módosítani, 12 már megvan. Mert nincs donor, nincs baleset, autók lassabban mennek, biztonságosabbak, se Amerikában nincs szívdonos, se Európában. Az autóipar ezt tényleg elintézte. Muszáj valamit kitalálni. A sertés feltehetőleg segítségünkre lesz. Hogy kerül a csizma az asztalra vagy a teve ide? Olyan alapon, hogy Dubajba Nagy Péter barátom találta ki, hogy tevetejtermelés borzasztó jó biznisz, hatalmas a piac, a kereslet, és a fizetőképes kereslet, és létrehozta 3500 tejelő tevés farmot, a legkorszerűbb technológiával, amit el tudunk képzelni. Annyira korszerű a fejőház technológiája, hogy az arab államfő betiltotta, hogy bemutassuk, mert izraeli fejlesztés. És ezt titkolni kell. De olyan pontos tejmintákat lehet egészségügyi és minden szempontból, hogy a legjobb baj tehenészetekkel versenyezhet, és óriási rentabilitása van, 3500 tejelő teve. Nem semmi, a takarmányokat Kanadából hozzák, még mindig sokkal olcsóbb, mint Dubajban megtermelni, kivéve az uralkodom előírta, hogy minden tevének naponta helyi termelési takarmányt is kell adni. Ezért van egy lucerna tábla, amiből minden teve naponta 10 dekát kap. De ez a 10 deka lucerna, ez annyiba kerül, mint 3 bála első osztályú széna Kanadából. De parancs az parancs. És én láttam, hogy ezt a tevék, hogy imádják ezt a helyi lucernát, csak nem tudják, hogy mennyibe kerül. Mert szerintem kiköpnék. És látjuk azt, hogy a világítási program, amit először alkalmaztak tevéknél, 16 órás standard világítás, így megnövelte a tejtermelést. Ezt most kezdjük alkalmazni a tehenészetekben. Hát a baromfinál ős idők óta, de a tevénél ez már nem semmi. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, félek egy kicsit, még egy kis blokk lesz, nem baj, mehet. Nem kaptam beleegyezést, de úgyse tudok más csinálni, úgyhogy gyímszarvas tenyésztés, igazi hungarikum. Itt egy szkíta aranymunka, de a trófeáik világhírűek, és Európa vezető államaiba emblematikus állat. Franciaországba, Angliába, a magyar királyi és nemesi vadaskertek világhírűek voltak, és melyik volt a koronás állat? A szarvas volt a legnemesebb vad. És aki megszegte a szabályokat, azt megölték. Átlagos ember. Na de tulajdonképp Új-Zélandba 75-ben kerültem ki, nem érdekesek a körülmények, megkötni Új-Zélanddal az állattenyésztési együttműködést, akkor kezdték a gimszarvas háziasítását. Óriási sikerrel, és tudtak már a világhírű magyar szarvasról, és úgy döntöttek, hogy Új-Zéland a saját állományainak a javítására Magyarországra importál bikákat. Ez 1984-ben történt az első, és itt van az egyik fantasztikus, a kaposbika. Ezt akkor gyűjtötték be Magyarországra a munkatársaim segítségével, és egy másikat is, amit magyarnak neveztek el. A kaposbika olyan híres ma Új-Zélandon, mint nálunk a kincsem, a csodaló. Mert elképesztő mértékben javította meg az új-zélandi szarvasok minőségét, és rengeteg utóda lett. Mesterséges termékenyítéssel, zigota átültetéssel, mindjárt első évben 60 ezer utóda lett. Mesterséges termékenyítéssel. Úgyhogy a 2 millió új-zélandi szarvas szerintem génállományának legalább 7-8%-át ez a bika képviseli. Hihetetlen javított, hogy emblematikus bika, Új-Zéland azóta is vásárol tenyészállatot és 10 másik állatot, mert tulajdonképpen aztán Kaposvárra mi megépítettük a vadbiológiai központot, ahol 1500 szarvasunk van, és tulajdonképpen Orosz László akadémikus és csapatának az együttműködésével, és tulajdonképpen egy olyan általa vezetett programmal, itt kezdtük el, ez egy a bőszénfai szarvasfarmok egy része, ezt új-zélandi kooperációban. Hát így néz ki, ha újra születnék szarvasfarmer lennék, mert gyönyörű. Gyönyörű. Summa summarum, elkezdtük a gimszarvas genomprogramját. Orosz László volt a Fécesz Géber, 10 éves munka, rengeteg doktorandus munkatárs doktor gondozott benne. Látjuk azt, hogy egy nagy magyar együttműködés. Az ilyen genomprogramok általában nemzetköziek. Ez hungarikum, mert csak magyar résztvevők vannak, és magyar pénzből, igaz, hogy borzasztó kevésből, de meg lehetett csinálni először a világon, és először kigratuláltak a nagy konkurenseik, akik dolgoztak rajta, új-zélandiak, kanadaiak és angolok. Mert ezek nagyon korrektek. Azt mondták, hogy sajnos tökéletes ez a genom térkép, csak megelőztük őket. De ők szerintem tiszteletnyi pénzt már ráköltöttük. De tulajdonképpen milyen ez a géntérkép? Ez a bika, ami meg lett térképezve, ő van itt bőszénfán, egy nagyon szép állat, testvére is rosszak, de az ő génjeiről van most szó. Nagyon röviden nézzük meg a genom 2-8 milliárd bázispár, brutális nagyságrend. A kromoszómák száma 33, két ivari kromoszóma, az azonosított génnek 22 ezeret meghaladó, ez kb. Annyi, mint az emberi, ezek fehérjéket termelnek. A gének hasonlósága az emberéhez 95%. Szerencse, hogy itt a szarvassal vetem össze, de a szarvasmarhával majdnem ugyanennyi, csak elegánsabb, ha a szarvas mondom. Gyakorlatilag a szarvasmarhával nagyon nagy a hasonlósága a szarvasgenomnak. Ez tulajdonképpen nem is annyira meglepő, de ezt most tudjuk igazán. Az igazság az, hogy ha már a gimszarvasé megvan, a többi szarvasfajé is gyorsan meg lesz, mert ez már könnyebb lesz. Megfejteni. Most nézzük meg, hogy az egyes kromoszómákon is, mert ez kromoszómák szerint is rendezett, látjuk, hogy brutális számú kromoszóma hossz, DNS bázispár is, hány gén, 708 az egyesen, 605 a kettesen, pam-pam-pam, itt végig mehetünk, különböző kromoszómákon hány gén van, és ezeknek a funkciói. A több mint 10 éves munka során 16 olyan gént találtak a kutatócsoportban, ami az emberi csontritkulási génnel azonos. Csak a szarvasnál építenek is, az embernél meg csak bontják a csontot. Mert amikor az agancs fejlődik, naponta 20 dekát is gyarapszik. És ezt nem tudja a táplálékból fölvenni, hanem a csontjait ritkítja, és azt is oda teszi. amíg az agancs fejlődés tart. Amit eldobja az agancsot, a génjei vissza tudják pótolni a csontjába a kalciumot és a foszfort, mi ezt nem tudjuk. Ezt kéne kitalálni, hogy tudjuk megfordítani a szarvasgéneket, ugye Laci? Azt meg tudnák az orvosok csinálni, egyébként a tyúknál ugyanígy van. A gének azért csuda dolgok. És mennél többet tudunk róluk, annál csodálatosabbak, és annál jobban rájövünk, hogy milyen marha keveset tudunk. Néhány zsáner kép egy szarvas telepről, csak hogy érzékeltessem, hogy a bőszénfai telepünk milyen látvány. 1500 szarvas, tulajdonképp megjött az ősz, és megjön a köd, remélem ma este még nem, és nem zavarja a hazautazásunkat. Köszönöm a figyelmet.